Fritz kedvetlenül, mert meglehetősen leesett az álló, hogy ilyen csekélységről van szó. 50 forintot ajánlok fel a útbaigazítás, sikere lesz. Moritz ilyetten kapta el a sipkáját. 50 forint? Egy ócska esernyőjét?
Hé, ez talán maga a kóburgi herceg Szent Antalról. Egyetlen szemvillanattal észrevette, most milyen finom ruhában van ez az úr.
Hát meg lehet találni az esernyőt, mondta feltűnő mohósággal, majd gondolkozva tette utána a mérséklő úgy hiszemet. Beszéljen el mindent, amit tud.
Hallgatott egy darabig elmélyedve, apjával vonatkozó emlékei kuszán voltak összehányva a fejében, mint a tövisbogja. Igen, igen, az esernyő. Hol is volt csak? 14-15 éve annak, hogy apám eltűnt. Sok részlet elhalványodott az emlékezetemből, de az bizonyosan tudom, hogy a fölkeresésére indulván az öcsémmel Podrágyon találtam fel az első szálat, amelyen elindulva követhettük. Podrágyon még teljesen eszénél volt, néhány apróságot eladott a falubelieknek, a kocsmába meghált, egy ócska pecsétnyomót vett bizonyos Raksányi nevű kurtanemes, több 2 forintért. Nagyon eszénél volt, mert ezt a pecsétnyomót, amikor a garambók kifogták, megtaláltuk a zsebébe, és 50 forintért adtuk el egy antikváriusnak, ugyanis kisült róla, hogy a moharai vidinek volt a pecsétje az Árpád korból.
Szép, szép, de ezek a részletek engem nem érdekelnek, Móricz úr szólt közben hősünk türelmetlenkedve.
Majd megtetszik látni, hogy milyen érdekesek.
Hát az meg lehet, de nem vonatkoznak az esernyőre.
De bizony, arra vonatkoznak, csak figyelembe tessék hallgatni. Pokrágyon megtudtam, hogy onnan Abellovára ment. Hát én is Abellovára mentem. Az itt előadottak szerint már is gyanakodni kezdtem, hogy az öregem elméje elborult, úgyis mindig hajlott a buszkomorságra. Itt ugyanis azt beszélték nekünk, hogy az angyalos krajcárokat 4 krajcárjával váltogatta be a falubeliektől. Később azonban kitűnt, hogy tévedtem a föltevésemmel.
Hogyan? Még mindig nem volt bolond?
Nem, mert néhány nappal utána 2 zsidólegény járt Abellován, akik egy-egy tarisznya angyalos krajcát hoztak magukkal, amiket viszont az abellovaiak váltogattak be 3 krajcárjával, tudván, hogy az angyalos krajcárok 4-et érnek.
Ezek szerint lehetség, nem csak lehetséges, de bizonyos, hogy a 2 fiatal csaló bízta meg az angyalos krajcárok bevásárlásával az én becsületes öregemet, aki így tudtán kívül lett bűnrészesé. Mégis valószínű, hogy az esze nem ment volna el egészen. Vagyis, hogy nem volt a helyén, mert különben nem engedi magát beugratni. Abellováról átment Viszokahorra, a Nyíredőn át, Dolinkára, de itt semmi különöset nem bírtunk felfedezni a viselkedésén. Pedig 2 napig volt itt, ellenben bizonyos, hogy utána a következő faluba Sztresnyón már utána szaladtak a gyerekek, és csúfolták, mint egykor Illés prófétát. Ő meg szétbontván batyuját, nem Illés próféta volt az én tánti, nem. Áru cikkelyeivel dobálta meg őket. 50 esztendő múlva se felejtik el azt a napot Sztresnyón, midőn kókuszszappanok, kalárisok, bicskák és harmonikák hultak, mint az égi manna a nép közé. Azóta példabeszéd is lett, amint hallom, egyszer járt Sztresnyón bolond zsidó.
Ördög, vigye Sztresnyó, térjünk már! Egyszer a bologra kérem.
Ott vagyunk már. A verestornyú kobolnyikon már batyu nélkül látták szegény apámat, egyik kezébe bottal, a másikba esernyőjébe hadonászva a ráoszított kutyák ellen. Kobolnyikon tehát még megvolt az esernyője. A Móricz szeplős arcán könnyek kezdtek folyni, úgy elérzékenyült, úgy elfogodott a szíve ezeknél a részleteknél, a hangja is tompább lett, és végtelenül lágy. Sokfelé kutattunk aztán a környéken, de csak Lehotán tudtunk meg róla valamit. Egy zivataros nyári éjszakán oda kopogtatott be a falu szélén lakó csőzhöz, de az, mikor meglátta, hogy zsidó, kikergette. Nem volt már akkor se kalapja, se ernyője, csak a nagy kampós botja, melyel annyiszor kergetett bennünket gyerekkorunkba. Igen, igen, kezdem már érteni az ön terjengőségét. Az esernyő a Kobolnyik és Lehota közti területen veszett el. Ezt akarja kimutatni?
Igen.
Elhiszem, Móricz úr, de csak annyi, mint a semmi. Apja talán elhajította az erdőbe, sziklák között.
és a legjobb esetben, ha megtalálta valaki, elvitte a búzaföldjére, hogy madárjeszét öltöztessen be félelmetesebbre. Nem ez történt. Tudom, mi történt. Ugyan. Véletlenségből tudtam meg, mert nem az esernyőt kerestem, bántam is én az esernyőt, hanem apámat. A Kvethegységben egy fazekassal találkoztunk, a fazekas, aki gyalog ballagott a szekere mellett, nagyon beszédes ember volt, mint minden utastól, tőle is megkérdeztem, nem látott-e jártába kertébe egy ilyen és ilyen kinézésű zsidó. De bizony láttam, felelte, hetekkel ezelőtt Glogován. Éppen egy felhőszakadáskor feltűnt nekem, amint egy ázó kisgyerekre egy ház eresze alatt ráborította az esernyőjét, és tovább ment. Az ügyvéd élénken ugrott fel, ohó, csak tovább, tovább. Nincs tovább, uram, ennyit tudok, de ez bizonyos. A fazekas leírása mindenben atyámra talál, azon felül Glogova közel esik Lehotához, és Kobonyiknak. Ez már értékes adat, kiáltott fel az ügyvéd, és kivett a tárcájából egy 50-est. Fogja ezt a szívességért, Isten áldja meg. Elrohant, mint a vizsla, mely végre megszagolta az igazi nyomot. Hajrá, utána átugrott egy garádon, hogy hamarabb átgázolhasson a boróka bokrok között az útra, és minél előbb ott lehessen a kocsijánál, röpülni szeretett volna. Ment, ment, de amint egy percre megállott túl a mézes kalácsos sátron egy gyékénynél, hol a túrót Szent Mártoné Matica nyomtatványét árulta a zólyomi könyvkötő, olvasni kezdé az egyik maghintő versezet kezdő sorait. Tótok, amit mondok, nem valami titok, kik rosszat akarnak, nem jó barátitok. Egyszerre megint csak előtte állott Münc Móric. Engedje meg, szólt, hogy utána futottam, de eszembe jutott, hogy egy jó tanácsot adhatok, kérem. Annyi glogovai ember van most itt a vásáron, hogy kidoboltathatná, nagyságos úr, nem tudom, jól címeztem-e, túlságosan jól, felelt az ügyvéd. Kidoboltathatná, hogy aki tud az évek előtti esetről az ernyővel, ha jelentkezik, jutalmat kap, meg vagyok győződve, hogy egy óra múlva már biztos adatai vannak. Egy olyan kis faluba, hát mindent tudnak. Fölösleges, jegyzi meg az ügyvéd, mert magam indulok Glogovára azonnal, mindemellett köszönöm a segítségét. Ó, uram, én köszönöm, valóban hercegileg jutalmazott meg olyan csekészségét, szinte szégyellem magam, batvarba is, 50 forint! Egy forintért is elmondtam volna. Az ügyvéd elmosolyodott. Én meg még 1000-et is megadtam volna, érte? Móricz úr. Sietve fordult be a kékre festett kapujú, s a remekház mellett, melynek tövébe a kackiás, zelevnyiki menyecskék árulták hosszú mogyoró láncaikat, nagy garmadákba rakott hagymakoszorúikat, stb. És ahol még pénz helyett jobb adán csak termények képezték a csereértéket. Móricz ez alatt elámélkodva nézett utána, míg csak láthatta. 1000 forintot is adott volna. Tűnődék, aztán fejcsóválva ballagott, a lesti szűcstől megvett tehénkéje felé. A fülbevaló. A sramegházzal átellenben egy kicsit srét a nyitott ablakú kocsmából nagy vásári vígság zengett ki. Azaz, bocsánat, vendéglőből. A bábaszékiek így szerették nevezni, és méltán, mert megvetvén a falusi kocsmák egyszerű boróka kötegét, arisztokratikusabb forgács bokréttal engedezett a homlokáról. Messziről kihallatszott a pelsőci vályogos cigányok cincogása. Kandítót menyecskék, békába igazított haja, kacér főkötőikben, melyekből a fül irányába egy-egy ingerkedő csipkekocka fityeg le, sugártermető leányzók piros pántlikával a kenderszöszke hajfonatukba bebeleskelődtek az ablakoknál, és a csiklandozóbb nótáknál táncra perdültek fünn az utcán. De a kíváncsiság még a nótánál is hatalmasabb. Egyszerre megszűnik a dévai ugrándozás, mivel hogy nagy sokaságtól követve Fiala János, a város hajdúja közeleg, nyakában a nagy dobot cipelve, megáll és lélekszakadtából kezdi verni. Ugyan mi nevezetes történhetett? Talán Bravucsáni zsengelibáit vesztették el a legelőről? Tizen is kérdezik Fialát, mi történt, de Fiala a világért se veszi ki szájából a pompásan égő zapekacskát. És különben is önérzetesebb férfi, mint sem magánúton közölje azt, ami hivatal. Előbb tehát eldobolta a verset, csak azután kiáltá sztentori hangon, a verő pálcákkal gesztikulálva, ami következik. Adatik tudtál, akiket illet, hogy egy aranyfülbe való zöld drága kövel elveszett a téglaégetőtől a templomig terjedő úton. A becsületes megtalálónak, aki a városházára behozza, illő jutalom biztosítatik. Gyuri is megállt egy perccel a dobszóra, meghallgatta a hirdetményt, s nevette, minő fogakat csinálnak maguknak a menyecskék és a leányok. Na, én ugyan vissza nem adnám, ha megtalálnám, szólt az egyik. Aranytűt csináltatnék belőle a hajamba, mond egy másik. Pillancs rám, istenkém, fohászkodott fel szemét a magasba vetvén, egy harmadik. Az égre néztek, olyhó, ha meg akarod találni, de a földre le, figyelmezteti a negyedik. Ha nem bizaszt a sors, úgy rendelő, hogy éppen olyan valaki találja meg, aki nem akarja. És ez Vibra Gyuri volt. Alig lépett néhányat, midőn egyszerre nevetni kezdett rá a porból, a lába alól egy parányi zöld szem, akkora csak, mint egy borsó. Lehajolt fölvette, hát éppen a hirdetett aranyfülbe való volt, a smaragd kővel. Hát, ez is egy bosszúság, mikor úgy siet valaki. Nem tudta éppen más megtalálni, abból a sok száz emberből, akit az utcán lődörög. Nem, már mindegy. Az öltszem olyan nyájasan nézett rá, nem dobhatja vissza, hogy egy utána következő bocskor esetleg összetapossa. Ugyan kivisel ilyen finom ékszert? Ej, akár ki, ha megtalálta, elviszi a városházára, abban nem törik bele a dereka, úgyis 10-20 lépés csak ide. Befordult a városház ódon kapuja alá, hol bőrvedrek lógtak le a bortozatról, imponálóan, a szögletbe lökve pedig egy rozog a kaloda borongott. Sic transit gloria mundi, így mondik el a világ dicsősége. Fölment a garádicsokon, benyitott a tanácsterembe, ahol a hosszú zöld asztalnál együtt ült a szenátus, egy felette komoly és sürgős ügyről tanácskozván. Valóban kellemetlen eset volt a szőnyegen. A város tulajdonát képező Liskovina erdő csősze jött lihegve azzal a jelentéssel, hogy ismeretlen úri ruházatú férfit talált, felakasztva egy fán. Ím hát mi történjék a holttesttel? Éppen ebben főtt a szenátus feje most, és látszottak az összeráncolt homlokokon a nagy lelki tusáv. Konopka szenátor kifejtette, hogy a dolognak az a rendje behozni az akasztott embert a temetői bódéba, és egyúttal értesíteni a szolgabírót, tekintetes Géri Mihály urat, hogy a járási orvossal, aki fel fogja boncolni, a hely színén megjelenessen. Galba fejét rázta, Galba minden, ha diplomata volt, most furfangosan jártatta az eszét. Ő úgy gondolja, úgymond, legokosabbnak tartaná nem szólni semmit, nem írni semmit, hanem elvonszolni nagy titokba halottat 200 lépésnyire onnan, a Kvaka nevű nyíriesbe, mely már a Travniki határoz tartozik. Ott találják meg a Travnikiat. Mravucsán ingadozott, hűnmögött, fészkelődött, fejét vakarta, s végre is elkezdett zsörtölődni, hogy roppant fullasztó meleg van, hogy közvény hasogatja a kezét, hogy a szenátori asztalnak mozog az egyik lába, nosza hamar alá kell dugni valami ócska megyei rendeletet. Várta ez alatt persze, hogy a többség döntsön. A többség Galba részén volt, csak hogy a Galba párt is két részre szakadt. A szorosan vett galbaisták a holtest átcsempészését kívánták a Travniki határra. A mérsékeltebbek, Kozsehuba András, pótindítványa folytán, eltérőleg a Galba mamelukjaitól, megelégedtek volna azzal is, hogy ott helybe, a fa alatt, ahol felakasztotta magát, kapadják be az anyaföldbe a szerencsétlent. Ők csak azt akarták kikerülni, hogy ne vigyék keresztül az egész határon a temetőig, ami okatlanul bekövetkeznék, ha a szolgabírót értesítenék az esetről, s roppant hátrányokkal járna a bába székjekre nézve, miután tudva levőleg jégveréstől kellene tartaniuk. Most a babonaság, pattant föl Konopka. Hiszen ez igaz, igaz, Konopka uram, de ki tehet róla, ha már egyszer a nép mégis azt hiszi, erősködik, Kozsehuba párti, Fajka szenátor. Konopka mérgesen ütötte a pecsétgyűrűs kövér kezével az asztalra, mire templomi csönd támad. Szomorú az, hogy egy szenátor beszél így, biztosítom kegyelmeteket, hogy am a szegény hulla miatt ugyan ide nem dirigálja az Úristen a jeges felhőt. Na. Egy az ördökhöz fordult emberkedvéért nem sújt le ezer olyat, aki az ő oldalánál maradt, pláne olyan formán, hogy éppen csak a bűnös ne éri a büntetés. Micsoda Isten lenne az ilyen? Ravucsán föllélegzett az ékes szavakra, melyek láthatólag meghökkentették az egész magisztrátust, felösmeré legott a szerencsés percet, s mint egykor az ökörszem a sas szárnya alatt följebb próbált röpülni magánál a sasnál. Ami úgy van, ropogtatál szavakat, helyre rángatván dókáján a félrecsúszott vitézkötést. És következésképpen határozatilag kimondom, hogy a felhozott okoknál fogva jégverés nem lészen. Felugrott erre Fajka uram, mint egy hörcsög. Az mindegy, bár lenne, ha már úgy van, mert ha egyszer az egész város bebiztosít a Triestinél, nem látom be, mi különbség van, ha van, vagy ha nincsen jégverés. Sőt, jobb, ha van, mert a bábaszékiek, ahogy én ismerem őket, ha a hullát keresztül viszik a határon, értéken felül biztosítják a vetéseiket. Itt a szerencsétlenség nem a jégverésbe, hanem a keresztülvitelbe van. De hiszen, nagy debatter Fajka uram, megint fején találta a szöget. A Galba és a Kozsehuba pártiak el voltak villanyozva. Milyen agyvelő? Rikkantott fel Kozsehuba. Az agyvelőről eszébe jutott Galbának a boncolás. És élénken veték közben. Minek az embert felboncolni? Minek azt az embert? Úgyis tudjuk ki, kutya legyek, ha nem a biztosító társaságnak valami kabzsi ügynöke, aki azért akasztotta fel magát itt nálunk, hogy belekergesse a lakosságot a biztosításba. Na, szóval nem világos, mint a nap? Bolond ember! Galba! Zúdult fel Konopka indulatosan. Amire kitört a háborgás, a féktelen zaj, a szenátorok felugráltak, és ahogy a Fiala Hajdú szokta mondani, fölfortak a város bögréi. Minden szem a polgármesteren csüngött, a kanálon, aki a fölösleges habot leszedje. De a polgármester a molnárkék dóka magas galériába húzta le a fejét, szinte eltűnt, mint a felkorbácsolt hullámok közt a boly. Tanástalanul harabdálta a bajuszát, hogy mit tegyen, mit mondjon most, mikor egyszerre benyitott az ajtón Vibra Gyuri. Hiába a hatalmasok tekintélye fölött a gondviselés őrködik. Látva a különös idegent, aki egy-két órával előbb ócska esenyőt akart Münznél venni, hirtelen kirúgta maga alól a széket, s rohant feléje sebben lobba, hadd higgyék a szenátorok, mintha valami roppant, sürgős és fontos dolga lenne az érkezőbe. Ó, uram, szólt mohón, ön engem keres, ha ön a polgármester. Természetesen, ó, természetesen. Ki is lehetne más a polgármester bábaszéken, mint Dravucsán? Egy fülbevaló véget doboltak. Igen, igen, doboltak. Megtaláltam a fülbevalót, itt van. A polgármester arca a megelégedéstől sugárzott. No, ez már becsület, uram, ezt már szeretem. Az én polgármesterségem alatt még nem veszett el fülbevaló. Csak ez. Ez is megkerült. Ezt nevezem hatósági rendnek. Aztán a szenátorok felé fordult. Egy óra előtt küldtem el Fialát a dobbal, és már itt van a fülbevaló. Ilyesmit Budapesten se produkálhatnak. Ilyesmit csak bábaszéken van. Eközben észrevette, hogy az idegen úr távozni készül, gyanús mohósággal kezdte marasztalni, de mi az, csak nem akar elmenni, az öltökbe is uram ezért jutalomban ígérve, nem tartok rá igényt. Ó, ha még mit? Rosszalon csóválta a fejét. Ne tessék, kérem ilyet mondani, nem tudom, melyik apostolnak a levelezésébe vagyon, hogy nem áll vala pedig minden édesség aranyból és ezüstből. Úrfi, úrfi, de ilyen könnyen a szerencsével, láthatatlanba csak a szegény ember adta el az ördögnek, amiről nem tudott, és aztán nagyon megsajnálta. Ez egy mesébe van. Igaz, megsajnálta, felelt mosolyogva az ügyvéd, akinek eszébe jutott a népmese, de itt bajosan foroghat fenn ilyen eset. Ön nem is álmodja talán, hogy kié a fülbevaló. Hát ugyan kié? A Globovai pap hugái. Gyuri úr gúnyosan vigyeztette el a száját. No, ne okoskodjék csak. Jöjjön be egy perce, na, nem bánja meg. Hova menjek be? Ide a mellékszobába. Polgármester erőszakkal ott akarta tartani, hogy időt nyerjen, még eldől az akasztott ember jövője. Belecsimpaszkodott Gyuriba, és magával vonszolta. De uram, nekem dolgom van, mindegy, be kell jönnie. És ezzel kinyitván a mellékszoba ajtaját, valóságosan belökte Gyurit maga előtt. Kisasszony, kiáltál be a fiatalember háta mögül, itt hozom a fülbevalóját. Erre a szóra hirtelen fordítál meg a fejét egy fiatal leány. Ki térdelő helyzetben hideg borogatásokat rakott a díványon fekvő idősebb nőnek a vállapockájára. Gyuri nem volt elkészülve a jelenetre, szokatlan zavar és gyámoltalanság vett rajta erőt, mint akit egy elkövetett illetlenség ólom súlya megzsibbaszt. Az idős nő félig levetkőzve feküdt a díványon, sérült jobb válla, igen sovány és dísztelen vál, éppenséggel mesztelen volt, s látni lehetett a borogató rony környékén a test resvet fehérségét. Valami bocsánat félét mormogott, az ajtó felé hőkölve. Bravucsán útját állt. Ó, nem harapját le az orrát! A fiatal lány, akinek rokonszenves, kedves arca, csak egy pillanata csillant meg üde szépségében, hirtelen egy ruhadarabot dobott a sebesültre, és a másik percben már felugrott tértelő helyzetéből. Ó, de milyen gyönyörű sudár alakult! Milyen gyönyörűséges! Úgy tűnt fel Gyurinak, mintha egy meghajlott lilium egyenesednék ki könnyed, rengő pompájában. Ez a fiatal úr megtalálta, és elhozta a fülbevalóját, kisasszony. Keresetlen mosoly hasadt ki ajak szélein, mintha tavaszi napfény sütne be a polgármester zordon szürke dolgozó szobájába. Elpirult kissé, és aztán egy tiszteleteljes pukedlit csinált a becsületes megtaláló előtt, egy igazi bakfis pukedlit, ügyetlent és mégis bájosat. Köszönöm, hogy olyan jó volt. Kétszeresen örülök most neki, mert már keresztet is vetettem rá. És kezébe vevén a kis függőt, elkezdte a két ujja közé fogva himbálni, mintha valami láthatatlan, pici harangnak lenne a látható nyelve, és féloldalt hajlított gyönyörű fejét, annak megfelelően lóbázta. Igazi nagy gyerek volt még, csak olyan hirtelen nőtt, mint egy topoly. Gyuri érezte, hogy most szólni kellene valamit, de ahhoz a csicsergő, üde gyermekhanghoz nem találta fejében feleletet. Ez a gyermek megzavarta, s azon felül valami sajátságos édes illat terjengett a kancelláriában, ahogy az egyszerű szobát nevezték el a szokott bábaszéki nagyzással, amely elbódította. Ott állt gyámoltalanul szótla, mintha várna valami, talán azt, hogy ez a láthatatlan kis harang megszólaljon, vagy talán a jutalmat. Valóságban kínos volt ez a csönd, persze a helyzet, a kényes helyzet okozta. Végre is látta a lány, hogy a becsületes megtaláló nem távozik, megtörte a csendet. Istenem, majd elfelejtettem volna az örömtől, hogy én, hogy is mondjam, csak ezért villám hirtelen észrevettem az Gyuri a közelgő mondatot. Veszély idején ruganyossá válik egy pillanat alatt az ellankat elme, és ösztönszerűleg a nevét lökte közben, mint védőpajzsot. Én dr. Vibra György vagyok, Besztercéről. A baktis örömmel csapta össze kezecskét. Szent Isten, milyen szerencse! És éppen doktorra van szükségünk. A szegény madame, ez a kis félreértés, éppen kellett. Ez, mint az itatós papíros, fölszíja a téntát. Egyszerre elnyelte a beállott zavart. Gyuri elmosolyodott. Sajnálom, kisasszony, de én nem olyan doktor vagyok, hanem csak ügyvéd. A bakfis elszontyolódott erre a baklövésre, sőt el is pirult, de annál élénkebb lett Mravucsán. Mit mond? Hogy ön a híres Vibra, a híres fiatal Vibra? Hát, ez derék! Na, ki hitte volna? Az ördögbe is. Most már értem. Mravucsán a homlokára ütött. A tekintetes úr nyilván valami bűnügybe kutat. Mindjárt eszembe juthatott volna Münznénél. Forgós adta, ilyen úr nem vesz ócska holmit. Ok nélkül, no, az Isten hajította ide, mert éppen olyan bonyodalmas dologról tanácskozunk oda benn, hogy kicsi az eszünk hozzá. Veronka kisasszony, milyen véletlen, hogy éppen a leghíresebb ügyvéd találja meg a fülbevalóját? Veronka oda nézett, lopva a leghíresebb ügyvéde. Csak most látta, milyen csinos, milyen uras. Szinte ilyetébe kezdett dobogni a gondolatra, hogy majdnem megkínálta. Már az 5 forinttal. Amennyit Mravucsán tanácsolt jutalmul adni az esetleges megtalálónak. Mravucsán ellenben sietett széket tolni az ügyvédnek, és bizonyos aggodalommal jártatta végig tekintetét a rendetlen kancellárián, ahol szembánta összevisszaságba hevertek iratnyalábok, zálogba leszedett ködmönök, halinák, üres poharak és palackok, mivel hogy szenátor uramiék per után áldomásra is ítélik a feleket,